Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra rendelt igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Péter első levelében, az 5. rész 6. versétől a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket fölkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Szeretett testvérek, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Ha most kiki megteheti, hogy a vasárnapi kicsit hosszabb alvás után, és nem aludta el a nyakát, egy kicsit hátrafordul, akkor láthatja, hogy ez a mondat Pest-Szentlőrinci templomunknak a karzatán évtizedek óta ott áll kiírva. Adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Kíváncsi lennék, hogy ennek a mondatnak ott a karzaton mi lehet a háttere. Nagyon kíváncsi lennék igehirdető lelkipásztorként is, hogy ki és milyen indokok alapján döntötte el azt, hogy ez a mondat legyen ide kiírva. Kicsit olyan érzésem van, amikor kimegyek a lőrinci templomból, a főbejáratnál, ami velem ritkábban történik meg, mint a gyülekezeti tagokkal persze, hogy a Noé-féle szivárvány van valahol a fejünk fölött egy ívben, és mintha ez lenne az az elköszönő áldás, amivel imádságképpen tovább lehet menni, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Én azt gondolom, hogy ez nem valamiféle kegyes választás, hogy ez a mondat állott, és éppen ez a mondat állott. Azt gondolom, hogy aki ezt eldöntötte, hogy ez lesz az itteni fölirat, és aki annak idején, talán ez köztudott, hogy Sokorai Károly idején ebben a gyülekezetben ez az ének, amit 277-es éneknek ismerünk mi az énekeskönyvünkből, rengetegszer volt a kimenő éneke, tulajdonképpen az istentisztelet lezáró éneke volt, ez a mondat évtizedek óta ad tartást, reményt és üzenetet azoknak, akik itt összegyülekezünk. Ki tudja, hogy mi áll mögötte? Milyen lelki tapasztalat, milyen szenvedés, milyen imádság, milyen gyötrődés, kinek volt ez a közösséggel megosztott átütő erejű kérése, ez a mondat vigyázzon a Pest-Szentlőrinci gyülekezetre, újra és újra, akárhányszor ebbe a templomba eljön, és akárhányszor innen tovább indul. De azt egészen biztosan tudhatjuk, hogy ez a mondat, vagy valami ehhez hasonló, mindannyiunkat elér előbb-utóbb az életben. Eljön egy ilyen pont, eljön egy ilyen nap, amikor az embernek nincs más választása, mint hogy odaforduljon az Istenhez, és szembenézve azzal, amit el kell hordozni, amit meg kellene oldani, és amivel lehet, hogy még egy itteni megkönnyítő imaóra után is tovább kell indulni az életbe, ez végeredményben csak az Isten kezében talál valami nyugvó pontot. Péter, amikor megírja a levelét, teljesen hasonló indulat, teljesen hasonló belső érzésvilág járja át. Nem az a különleges az első generáció gyülekezeteiben, hogy könnyebb lett volna az életük, vagy nehezebb, mint a miénk. Kedves testvérek, nem kell messzire menni, hogy az a gyűlölet, és az a fajta utálat, és az a fajta megvetés és üldözés néhány kattintással ugyanúgy a szemünk elé kerüljön, mint amely körülvette azt a gyülekezetet, amelyhez Péter levele szólt. Néhány tucat ember, narancssárga ruhában, térdelve a tengerparton, várva a közeli megváltoztathatatlant. Néhány választásra készülő honanya, akik mindennel szembefordulva erőszakot akarnak tenni a keresztény egyház lelki ismeretén, és olyan döntéseket hoznak ma Európában, ami számunkra a lelkiismeret szabadságát jelenti, és azt próbálja korlátozni. Olyan dolgok történnek körülöttünk, amelyekből tudjuk, hogy ebben az órában, ezekben a percekben is keresztény hittestvéreink a börtönőreikkel és cinikus fogvatartóikkal néznek szembe. Szóval nem sok különbség van az egykori péteri gyülekezet és a mai keresztény összefüggések között. Azt se gondolnám, hogy az a gyülekezet bármivel egységesebb, sikeresebb, tisztább, összetartóbb lett volna, mint akármelyik gyülekezet ma, akár a miénk is. Ami bámulatra méltó, az éppen a levél írója és a levél hallgatói közötti összhang. Hogy nekik, amikor igazán baj van, amikor igazán erőforrásra van szükségük, akkor nem a taktikázás, nem az össze-vissza való kapcsolatkeresés, nem a lobby erő és egyéb dolgok jutnak az eszükbe, hanem kimerik együtt mondani, mi most az Istenhez fordulunk. Adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Ismerjük mi is ezt, a nyomás alatt élt életet. Ennek egy része az Istenért ránk nehezedő nyomás, egyszerűen abból fakadóan, hogy mi más értékeket látunk, más dolgokat látunk fontosnak, más dolgokban látjuk a fantáziát, másnak tudnánk örülni, másokat pedig talán a többséget teljesen más motivál, teljesen más vezet, és ezért még a jó szándék sem jut nagyon sokszor a megvalósulásig el. És mégis ismerjük azt is, amikor a szenvedésnek ezerféle árnyalatát térképezte föl már nekünk a 20. és 21. század, mert nem csak Istenért tudunk mi szenvedni, szenvedünk bizony másoktól is, zsarnok és esztelen főnököktől, itt-ott, amott a munkahelyen, családon belüli erőszaktól, itt-ott és amott zárt kertkapuk és családi házajtók mögött. Szenvedünk mi bizony attól, hogy azt mondják, hogy aki agresszív és kellően erőszakos, annak van esélye a túlélésre és önmaga megvalósítására. De ezt mind le kell nyelni, ezt mind el kell viselni. Napról napra, apró pénzre váltva ismerjük, fulladunk tőle. Egyszerűen fölzabálja az életenergiánkat. Nem tudjuk, hogy hol töltekezzünk, mert ehhez a mennyiségű nyomáshoz kevésnek tűnik az erőforrásunk. És akkor nem beszéltünk arról a szenvedésről, amit önmagunknak okozunk. Nem erről ír Péter, de a mi szenvedés csomagunkban bizony benne van. Az, amit mi rontottunk el, az, amiben mi vagyunk gyengék, amiben mi vagyunk sérültek, amiben mi vagyunk torzók, amiben mi nem tudunk már tovább lépni. Ez az ige először azzal szembesít tehát bennünket, hogy merjünk őszintén föltenni egy kérdést magunknak. Az elhordozandókból, a szenvedésünkből, a ránk nehezedő nyomásból ugyan mennyi a Krisztusért viselt, a Krisztusért ránk nehezedő, és mennyi az, ami önmagunk miatt van. Egész egyszerűen önmagunk miatt, mások miatt, elrontott dolgok miatt, elrontott emberi kapcsolatok miatt. Ugye nem csak én vagyok úgy, aki úgy érzi, hogy az Istenért viselt küszködése és szenvedése, hát bizony a kisebb részét teszi ki a napi megoldandóknak. És akkor még nem beszéltünk a szenvedésnek arról a részéről, ami szintén benne van egy gyülekezetben, egy családban, egy közösségben, ahol nem mi vagyunk az elszenvedők, hanem mi okozunk másoknak bajt, szomorúságot. Amikor mi vagyunk abban a helyzetben, hogy Istent szomorítjuk meg. Szóval a szenvedésnek ezerféle problémája van, és mi ezt úgy szeretjük egybemosni, szeretjük elkenni, szeretjük a magunk hibáit is arra magyarázni, hogy mások felelősek érte. Ha másokat nem tudunk konkrétan megnevezni, akkor az egész világ ilyen. Végeredményben azért, mert nem mondjuk ide gondoljuk, rosszul van megteremtve, rosszul van vezetve, rosszul mennek itt alapvetően a dolgok. Ha mindezt valóban átéljük, akkor egészen döbbenetes dolog, hogy mennyire érthető e világnak a keserűsége és megfáradása. És ez még akkor is így van, hogyha Péter a saját korabeli gyülekezetet, és nyilván minket is azzal próbál szembesíteni, hogy ezek a szenvedések kis ideig tartanak, mondja ő. Hát köszönjük szépen ezt a kis időt. 1939-től 45-ig, 6 év. Mi az az emberiség történetében, mi az a 20. században, és ki tudja, nemzedékekkel később is még azt a pokoljárást, amit emberek képesek voltak egymással szemben elszabadítani, nem érezni a zsigereiben. Ki meri azt mondani, hogy néhány hónap recsken, Auschwitzban, itt-ott-amott, rökke kis idő, szó se róla, nem kell azt annyira előtérbe tolni. Melyikünk merné azt mondani, hogy néhány év hadifogság, vagy egy kis málenkére volt, az csak egy epizód, ugyan már, felejtsük el az egészet. Pedig nagyon sokszor ez a kísértés, ez a kis idő, ez a néhány nap, néhány hét, néhány év az életünkben agyon tud nyomni mindannyiunkat. Vajon hogyan tegyük le ezt az Isten kezébe? Hogyan élhetjük meg azt, hogy néha már nehéz szembenézni önmagunkkal, nehéz azzal, hogy hol van arra, amit meg kell oldani, a bennünk lévő életerő. És egyszer, mondja Péter, és itt érünk el ennek a levélbeli buzdításnak az egészen, a szívében lévő közepéig egyszer mégis minden szenvedésnek át kell szakadnia. Egyszer minden szenvedésnek át kell szakadnia. Valami egészen elképesztő dolog az, hogy keresztény emberekként küzdve nem az az első reakciónk, amire Péter bátorítja a gyülekezetet, és amiben a gyülekezet teljesen világos, hogy egységesen és egy szívvel azonnal válaszol, mi végső soron csak az Isten kezében találunk nyugtot. Ideig, óráig el vagyunk a taktikázással. Ideig, óráig tudunk anyagiakkal, lelkiekkel úgy sakkozni, hogy élesen, de azért minden kijöjjön és minden megoldódjék. De mindig van olyan pont, amit már nem lehet megoldani. És mindig lesz olyan akadály, amin nem tudjuk túltenni magunkat, és mindig lesz olyan sorompó, amin az ember nem tudja magát átemelni. Tudjuk, nem mindegy, hogy magányosak vagyunk-e, vagy közösségben éljük meg ezt. Tudjuk, hogy nem mindegy, hogy hányan szeretnek és állnak mögöttünk. Azt is tudjuk, hisszük, éljük, hogy nem mindegy, hogy mögöttünk áll egy imádkozó közösség. Tudjuk tompítani a fájdalmat, és tudjuk növelni az erőt. És mégis mindig lesz egy olyan pont, legalább egy, inkább több, ami számunkra megoldhatatlan. És akkor nincsen más megoldás, ennek az igazságnak a fényében, tükrében, minthogy tényleg megadja magát végre a gyülekezet, tényleg megadja magát a keresztény ember, és azt mondja, Uram, nem tudok más megoldást, végső soron nincsen más, minthogy kegyelemre szorulok. Egy üldözött hittestvérünk valamikor 1900 évvel ezelőtt írt egy levelet más hittestvéreknek kivégzése előtt nem sokkal. Ebben van egy egészen döbbenetes fölkiáltás valahol a mondani való csúcspontján, ami egyszerűen így hangzik, jöjjön a kegyelem, és múljék el a világ. Nem arról van szó, hogy ez a testvérünk azért imádkozik, hogy Isten jól bosszulja meg a világon azt az igazságtalanságot és aljasságot, ami vele történik. Ez az imádság önmagára irányul. Múljék el ez a kicsi idő még, és érjünk el a teljességbe. Micsoda imádság ez? Jöjjön a kegyelem, és múljék el ez a töredezett, szenvedésekkel tűzdelt idő. Mert egyszer a töredékes véget ér, és megérkezik a teljesbe. Mert egyszer minden szenvedésnek át kell szakadnia. És ezekben a kicsi időkben, amit mi kapunk, lehet, hogy nem számít később a történetíróknak, és lehet, hogy nem számít semmilyen igazságtétel bizottságnak, és lehet azt mondani, hogy eltelt már 70 év, meg 100 év, meg 500 év, ugyan mi a csodát számít ez ma már, hogy mi történt akkor, milyen kereszteket hordoztak emberek 1 évig, 5 évig, 10 évig, 30 évig, lehet, hogy mindez már olyan jelentéktelennek tűnik, de ezek a személyes kicsi idők, amelyek megvoltak akkor és megvannak ma, az Istennek sokat számítanak. Péter meggyőzi a gyülekezetet arról, és erről igyekszik bennünket is meggyőzni, hogy ezek a kicsi idők, amelyek velünk történnek meg, ami a mi életünk akadályrendszerén való áthaladás, nagyon-nagyon fontos az Istennek. És hogy ebben mindenki legyen meggyőződve. Ebben mindenképpen lesz egyszer, amikor átszakad a próbatétel és átszakad a szenvedés. Amikor nem lesz többet homály, amikor nem lesz többet szürkesség, amikor nem lesznek többet bilincsek, amikor szétpattan a depresszió, amikor le lehet tenni azt, ami folytogat, és kinyílik a világ arra, amiért ez a testvérünk úgy könyörgött, jöjjön el a kegyelem, és múljék el, majd igen kerüljön a helyére ez a töredékes világ. Adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Luthert nem értjük jól. Az egyedül kegyelemből való üdvözülés marad egy kegyes szöveg, semmi több, amíg eddig a szembesülésig el nem jutunk. Hogy végső soron az élet célja-e küzdés maga, igen, hogy ezért indulok naponta a kicsi csatákba bele, és ezért veszem magamra kicsi megoldandó feladatokat, de csak annak a reményében, hogy amikor majd ez átszakad, elérjük a teljességet. Befogad minket a teljesség. Egyedül kegyelemből. Mert végeredményben akárhogy osztom, szorzom, összeadom és kivonom a saját életemet, a saját bűneimet, a saját problémáimat, a saját sérüléseimet, a saját mulandó időm éveinek a számát, sosem jön ki olyan eredmény, aminél ne az lenne a végső megnyugvás, ugye mégiscsak és egyedül kegyelemből. Hogy mégiscsak az Istennél van az az erő, az a tisztánlátás, az a romlatlan szeretet, amely ezt az egészet valahol képes gyökereitől a legfelső falevélig átjárni, megújítani és teljessé tenni. Egyszer minden szenvedésnek át kell szakadnia. És ehhez nem kell tagadni, a szenvedést. Persze nem kell átesni a ló túlsó oldalára sem, ezt is el kell mondani. Az embernek észre kell venni a jót is, és örülhet, hogy hálás lehet rengeteg dologért, de nekünk nem kell kitörölni, cenzúrázni, retusálni a történelmet, a saját életünket sem úgy, ahogyan azt az igazi, csomagolt, színes, szélesvásznú sikertörténetekben szokták. Mert hisszük, hogy a valós szenvedés fog átszakadni. Ahogyan egyszer átszakadt. Átszakadt akkor, amikor különböző kultúrájú emberek, különböző problematikával ott álltak, összegyülekeztek egy helyen, szír pribékek, római katonák, egy korrupt helytartó, egy álzsidó király, aki csak a hatalomért akart zsidó lenni, de nem az volt. Ott vannak a jeruzsálemi gyülekezet tagjai, és a földközi tenger partvidékéről összegyülemlett minden nép és nyelv képviselői, és meggyalázzák az Istent, és képesek ebben az összefüggésben mégis olyan örökséget hagyni nekünk, keresztényeknek, hogy mi nem Jézus tragikus vereségéről, tiszteletre méltó áldozatáról, örök időkre megélhető katasztrófájáról emlékezünk, hanem arról, hogy Jézusban átszakadt a szenvedés fala. Hogy Jézusban valami megnyilvánult abból az erőből, abból a szeretetből, visszaköszön a föltámadott szavaiban, hogy mit is tervez majd nagyban is a világgal az Isten. Éppen ezért valóban ezt kérjük, hogy segítsen meg bennünket az Isten így látni a dolgokat, így feszíteni a végsőkig, és így érezni önmagunkban is, hogy mi vár ránk. A keresztényeknek valójában mindig megvan ez az ereje. Bármerre fogok elindulni, bármilyen utat kell végigjárnom, ez az út engem mindig az élet felé vezet. Ez Péter levelének a titka. Ez a péteri gyülekezet titka. Mindig az élet felé. Nem önmagamért, ő érte. És rendíthetetlenül hiszem, hogy egyszer minden, ami elválaszt, átszakad. Addig pedig egyet tudunk tenni, majd mindig gondolunk erre, adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Amen. Urunk Jézusunk, mi mindent is hordunk mi itt össze előtted. Látod, hogy igazságtalanságok halma, lelkiismereti terror, emberi feszültségek, fölhetszelt agresszió, mind-mind ott van körülöttünk, mind-mind folytogat bennünket. De Urunk, tiéd az ország, és tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség, és te vagy az Úr végső soron mindenek fölött. Kicsi részletekben ma, és minden összefüggésben legvégül. Kérünk téged, segíts így megélni a napjainkat, segíts még így sérülni is, segíts még így együtt élni önmagunkkal és másokkal. Ebben a reményben egyszer majd minden átszakad a kegyelemre, a teljességre, a tökéletesre. És erről szól a mi életünk. Adj erőt, hogy megálljunk ebben a hitben. Amen.